Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk Istenünk, ki meghallgatod a könyörgést, felemeljük szívünket hozzád, aki gondolatainkat is tudod, és minden indulatunkat jól látod. Mélységes alázattal imádunk és tisztelünk téged, mint egyedül élő igaz Istent, aki dicsőséges vagy hatalmadban, csodálatos tanácsodban és tökéletes minden cselekedetedben. Aki gyűlölsz minden gonoszságot, és aki szüntelenül jót cselekszel mindenekkel. Dicsőítjük drága irgalmadat, amelyet rajtunk is megújítasz és gyakorolsz minden napon. Te azt nekünk minden nap kenyeret eledelünkre, ruházatot öltözetünkre, segítséget munkáink végzésére. Te vagy a legjobb akarónk nyomorúságunkban, legalkalmasabb segítségünk fogyatkozásainkban, leghathatósabb vigasztalónk szomorúságunkban, leghűségesebb igazgatónk minden dolgunkban. Ezért hozzád ragaszkodik lelkünk, és minden szükségünkben hozzád folyamodunk. Jól lehet, sokképpen vétkeztünk ellened, áthágjuk törvényedet, melyért minden szempillantásban méltogolnánk a büntetésre. Mégis bizalmunk van a te kegyelmedben, és alázatosan könyörgünk, bocsásd meg minden bűnünket. Indítson erre téged, ami tökéletes megváltunk, tőled küldött üdvözítőnk igazsága, érdeme és elégtétele, amelyhez ragaszkodunk. Adj nekünk kegyelmet, hogy téged igazán félhessünk, tisztelhessünk, szerethessünk. Vezérelj minket az úton, amelyen járjunk, serkents minket, segíts és indíts arra, hogy minden gonosz beszédet és cselekedetet eltávolítsunk életünkből. Azokban pedig, amik jók és kedvesek előtted, buzgók és álhatatosak legyünk. Bölcs és kegyelmes igazgatásod alatt legyen földi életünk is, te vezérelj bennünket. Legyen gondod ránk, bűnös gyermekeidre, testi eledelünk, ruházatunk, add meg nekünk, és most különösképpen azért könyörgünk, hogy áld meg bennünket a te szent ígéddel. Ahogyan gondoskodsz rólunk a mi testünkről, úgy gondoskodj kérünk lelked által, ígéd által a mi lelkünkről is. Így ajánljuk magunkat neked, Istenünk, ezen a mai alkalmon, légy a mi segítségünk, és áld meg összegyülekezésünket. Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg az Istennek ígéjét, a mai esti Isten tiszteletünk alapígéjét. Jelenések könyvének 6. fejezetéből az első 8 verset olvasom, és a 17. vers 2. felét. És láttam, amikor a bárány feltörte a 7 pecsét közül az elsőt, és hallottam, hogy a 4 élőlény közül az egyik mennydörgéshez hasonló hangon szól, jöjj! És láttam, íme egy fehér ló, a rajta ülőnek íja volt, és korona adatott neki, és győzelmesen vonult ki, hogy újra győzzön. Amikor feltörte a 2. pecsétet, hallottam, hogy a 2. élőlény szól. Jöjj! És kijött egy másik ló, egy tűzvörös, és a rajta ülőnek megadatott, hogy elvegye a békességet a földről, sőt, hogy öldössék egymást az emberek, és nagy kard adatott neki. Amikor feltörte a 3. pecsétet, hallottam, hogy a 3. élőlény szól, jöjj! És láttam, íme egy fekete ló, a rajta ülőnek mérleg volt a kezében, és hallottam, hogy egy hang szól a 4 élőlény között, a középen, egy mérce búza, 1 dénár, és 3 mérce árpa, 1 dénár, de az olajat és a bort ne bántsd. Amikor feltörte a 4. pecsétet, hallottam a 4. élőlény hangját, amint így szól, jöjj! És láttam, íme egy fakóló, rajta ülőnek neve halál, és a pokol követte őt. És hatalom adatott neki a föld negyed részén, hogy öljenek karddal, éhínséggel és dökhalállal, és a föld vadállatai által. Eljött az ő haragjuk nagy napja, és kiállhat meg. Eddig Istennek írott igéje. Szeretett testvéreim, a Jelenések könyvének olyan szakaszához értünk. Egy olyan szakaszát olvastam föl, amely már valóban nem csak általánosságban a gyülekezetekhez, valóban nem csak általánosságban a hívőkhöz, hanem nagyon konkrét történelmi, nagyon konkrét eseményekről szól és tesz tanúságtételt. Nagyon konkrét események, amelyeket az írásmagyarázók próbáltak úgy értelmezni, hogy ez János korának az eseményeihez kapcsolódik, ez a négy lovas. Azonban, ha őszinték akarunk lenni, nem igazán találunk az ő korából hasonló eseményeket, amelyek megfeleltethetők e négy lovasnak. Ezért arra kell gondolnunk, és arra kell a tekintetünket irányítanunk, hogy ezek az események a végidőknek az eseményeit jelképezik. A végidők eseményeiről szólnak, és nem feltétlenül sorrendiségben, lehet, hogy párhuzamosan egymás mellett, de ezek megfognak, illetve talán jelen időben is lehet mondani, megtörténnek. Még mielőtt a magyarázatába belefognék a négy lovas jelképének, egy emberi kérdésre, talán a mi szívünkben megfogalmazódó kérdésre is szeretnék választ adni. Mégpedig az a kérdés ez, hogy Isten hogyan engedheti meg, és miért engedi meg az ítélet, a harag kitöltését. Miért lehetséges az, hogy az ő szándékából és akaratából jön elő ez a négy lovas, hiszen a négy élőlény az ő trónja körül lévő négy szeráf hívja elő ezeket a lovasokat. Négyszer elhangzott ez a szó, hogy jöjj. Ő, az isteni akarat hívja elő tehát ezeket a lovasokat, hiszen a szeráfok az Isten akaratát teljesítették, és annak engedelmeskedtek. Hogy lehetséges az, hogy az Isten ezt cselekszi? Hogy lehetséges az, hogy háborút és éhínséget és dökhalált és kardot hoz az Isten? Még mielőtt háborognánk és igazságtalannak éreznénk, két dolgot szeretnék elmondani. Az egyik dolog az az, hogy amit már nagyon sokszor elmondtunk, lelkipásztorok, és mindannyian tudjuk jól, ezt tapasztaljuk az életünkbe is, hogy az ember bűnét, az mindig büntetés követi. Nem lehetséges az, hogy a bűn büntetés nélkül maradjon. Hiába próbálja az ember elkerülni, elsumákolni, vagy előbb, vagy utóbb eljön a büntetés. Azonban a másik dolog, amit szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani, hogy emlékezzünk vissza az 5. fejezetre, és talán el is olvashatjuk majd otthoni csendességünkbe, hogy ki az, aki kezébe veszi a tekercset. Ki az, aki feltöri a pecséteket. Egy gyönyörű jelenetben mondja el az 5. fejezet, hogy amikor előjött ez a tekercs, amely tartalmazza azokat az eseményeket, amelyek ítéletként jönnek majd a világra, és felteszi a kérdést egy angyal, hogy ki méltó arra, hogy felnyisse ezt a tekercset? És senki nem volt méltó. Sem az égben, sem a földön, sem a föld alatt. Senki nem volt méltó arra. Senkinek nem volt joga ahhoz, hogy ezeket az ítéleteket tartalmazó tekercset kinyissa. Igen, senkinek nincs joga ahhoz, hogy ítéljen. És egyszer csak megjelenik valaki. Megjelenik a bárány. Megjelenik az a bárány, aki Isten ítéletét hordozta magán, aki meghalt a keresztfán, egyedül ő méltó arra, hogy felbontsa ezt a tekercset, és ő töri fel sorba ezeket a pecséteket. Mit mond el ez, kedves testvéreim? Azt mondja el, hogy Jézus Krisztus elhordozta a bűneinket, és mindenki, aki ő benne bízik, aki ő benne bocsánatot talál, ahogy az imádságunkban is én elmondtam, és közösen elmondtuk, hogy őre áll nézve van bocsánatunk. Ez az Isten, az emberért szenvedő Jézus Krisztus méltó egyedül arra, hogy azok számára, akik nem tudják elfogadni és megélni a testélet igét, azok számára jöhet el csak az ítélet. Senki más nem méltó. Egy olyan Isten bocsátja ki tehát a végidőkre szóló haragvó eseményeket, harag kitöltését, aki már a keresztfán elszenvedte a bűnnek a büntetését. Csodálatos dolog ez. Nem a mennyei magasságból, mint egy despota, hanem úgy nyílnak meg ezek a pecsétek, hogy olyan valaki nyitja meg, aki itt járt közöttünk, aki elhordozta a mi bűneinket, és aki minduntalan nyitogatja a mi szívünket azért, hogy nekünk ne kelljen elszenvedni ezeket az eseményeket. De miről is van szó? Négy lovast láthatunk ezekben a látomásokban. Az első lovas egy fehér lovon ülő valaki, akinek korona van a fején, és kezében íj van. Az akkori Közel-Keleten egyetlen egy olyan nép volt, amelyik íjász volt, és nagyon is féltek tőlük, ezek pedig a Izraeltől északra élő, a perzsák örökébe lépett pártusok voltak. A pártusok, akik ebben az időben, amikor János a jelenéseket látta, Krisztus utáni első század vége felé, ők voltak a konkurensei, a riválisai a római birodalomnak. Hatalmas birodalmat alapítottak a pártusok, és valóban rettegett tőlük mindenki a Közel-Keleten, még a rómaiak is. És egy ilyen lovas jelenik meg, egy pártus vezér, akinek uralom van a fején, fehér lóval, tudni kell a kor szokása szerint, a győztes császárok mindig fehér lovon vonultak be a városba. Amikor Titus és az összes többi császár, Trajanus a diadal ívek alatt, a tiszteletükre, a győztes hadjárat utáni diadal ívek alatt átvonult, mindig fehér lovon vonultak át. És minden császárt egy győztes hadjárat után megilletett egy korona. És így már egyre érthetőbbé válik, hogy itt a győzelem, a háborús győzelem van a középpontban, és egy olyan lovas jelenik meg ezen a fehér lovon, íjjal a kezében és koronával a fején, aki már győzelmesen vonul ki, hogy újra győzzön. Ez azt jelenti, hogy a győzelem nagyon fontos az ő számára. A győzelem kedvéért, a versengés kedvéért megy újabb és újabb csatába. Nem azért, mert valamit el akar érni, nem azért, hogy megvédje az országot, nem azért, hogy békességet szerezzen, hanem a győzelem mámora miatt. A másik birodalmon, a másik hadvezéren, a másik népen, a másik emberen való felülkerekedés miatt megy újra és újra csatába. Volt is egy ilyen uralkodó, tudjuk jól, hogy Nagy Sándor fiatalkora ellenére az egész Közel-Keletet meghódította egészen Indiáig, a belső ázsiai pusztákig eljutott a győzelem kedvéért, semmi másért. Mit mond el ez a mi számunkra? Azt mondja el, hogy a végidőknek talán ma is megtapasztalható egyik jele, hogy az ember ész nélkül verseng. Mindegy, hogy mi a cél, már nem is tudja, hogy mi a cél. A lényeg, hogy legyőzni a másikat, felülkerekedni a másikon. Tudjuk jól, hogy az a gazdasági rendszer, amelyben élünk, a szabad versenyes kapitalizmus, amelynek az a lényege, az a hajtóereje, hogy egymással versengjenek az emberek, a vállalkozások, a cégek. Ez az alapja, ez a mozgató rugója nagyon sok embernek a mai világban. És azt mondja el a Jelenések könyve, hogy ez az első lovas. A vég drámának ez az első lovasa. Amikor a bárány, a megöletett bárány feltöri az első pecsétet, egy ilyen győzelmesen kivonuló, győzelemre kivonuló lovas jelenik meg, akinek csak ez számít, a győzelem, a másik legyőzése. A második pecsét feltörése ugyanolyan liturgiában zajlik le, ismét megszólal a szeráf, és ismét mondja, hogy jöjj, és jön egy második lovas, amely neki már vörös a lova. És rajta ülőnek az a feladata, hogy elvegye a békességet a földről, és hogy öldössék egymást az emberek. És egy nagy kard van a kezében. Hogyha a másikon való felülkerekedés, a másik legyőzése válik a központi gondolattá és indulattá, akkor igen, megjelenik a második lovas, a valóságos háború, amely szítja az embereket, hogy ne legyen békesség, hogy a győzelmet a másik leöldöklése, megölése által lehet csak elérni. Igen, öldössék egymást az emberek. Amikor a nagy kard jelképe megjelenik, akkor eszünkbe juthat Jézus Krisztus, aki miután elfogták, és Péter levágta a Málkus nevű szolga fülét a Getsemáné kertbe, azt mondta, hogy kard által vész, ki karddal él. Ez a háborúknak, ez az eszméletlen és eszetlen háborúknak a jellemvonása. Amikor csak a háború fontos, már nincsenek célok, már nincsenek eszmények, csak az a fontos, hogy a másikat legyőzzük. Igen, egy ilyen történelmi helyzet, egy ilyen szituációnak a bevezetése, a másikon való győzedelmeskedés vágya, és így érünk el ehhez a második lovashoz, amikor már nincs békesség, amikor már mindenki háborúzik mindenki ellen. Hasonló színjáték zajlott le a világháborúkban, mert ezek azért lettek világháborúk, bizonyára tudja mindenki, minden kontinensen bekapcsolódtak a háborúba. Mindenki háborúja, mindenki ellen. A 20. században kétszer is volt tehát erre példa. Aztán tovább haladva jön a harmadik pecsét, és jön a harmadik élőlény, és jön a harmadik lovas, és ez már egy fekete ló. Figyeljünk a színekre, egy fekete ló. A fekete az mindig a sötétséget, a bűnt, az Istentől való távolságot, a fénynek a hiányát fejezi ki, és egyben a halálnak is a szimbóluma. Igen, ez a fekete lovon ülő, és hoz valamit a kezébe, egy mérce van a kezében, egy mérleg, és az élőlény, a szeráf egy különös felszólítást intéz hozzá. Egy mérce búza egy dénár, három mérce árpa egy dénár, de az olajat és a bort ne bántsd. Amikor ezt halljuk, kicsit értetlenül állunk, mit jelenthet ez? És mi összefüggés van a fekete ló és a mérce búza és a mérce, három mérce árpa között? A fekete lóról, a fekete szíről már szóltam. El kell mondanom, hogy egy dénár akkoriban egy embernek az egésznapos keresete volt. Azonban egy mérce búza nem volt elég ahhoz, hogy egy ember egész nap jól lakjon vele, sőt, még a családját is ellássa. Tehát amikor arról van szó, hogy egy mérce búza egy dénár, arról van szó, hogy nem elég az élelem. Hogy nem lesz elég, mert egy olyan rendszerben, egy olyan háborús helyzetben nem jut a szegénynek. Vagy úgy is mondhatnám, hogy szegénynek kevesebb jut. És amikor az angyal azt mondja, hogy az olajat és a bort ne bántsd, arról van szó, hogy a gazdagok viszont dőzsölnek. A gazdagok még a háborúból is meggazdagodnak. És igen, van egy kis réteg, amely meggazdagszik az emberek egymás elleni indulatából, az emberek egymással szembeni versengéséből, és lehet, hogy a szegények már éhen halnak, lehet, hogy most is ebben a pillanatban, amikor most beszélek itt a szószéken, valaki a világon meghal, éhen hal, de tudjuk azt, hogy ennek az az ára, hogy valaki nagyon gazdagszik. Valaki nem ezer, tízezer, hanem dollár, milliókkal gazdagszik, lehet pont ebben a mostani pillanatban. Soha nem volt a világ még ilyen polarizált, soha nem birtokolt ilyen kevés ember ilyen hatalmas gazdasági hatalmat. És íme itt van ez az egyszerű mondat, itt van a Jelenések könyvébe, és erről beszél, arról beszél, hogy már nem elég egy mérce búza az embernek, már kevés a falat, kevés a betevő, már az éhenhalás szélén vannak tömegek, de az olaj és a bor, amely a bőségnek, a gazdagságnak, a luxusnak a szimbóluma ebben a korban, ahhoz ez a harmadik lovas nem nyúl hozzá. Igen, egy igazságtalan, egy nyomorúságos társadalmi állapotról beszél a harmadik lovas példázata. És elérkezünk a negyedik pecséthez. és a negyedik lovashoz, ez egy fakó ló, vagy hogyha a károli fordítást olvassuk, ez egy sárgás ló. Egy olyan ló, amelynek nincsen igazán színe. Hogyha megfigyeljük, Dürernek van egy metszett sorozata a Jelenések könyvéről, ezt a lovat egy véznalóként ábrázolja Dürer. Igen, ez egy döglődő, beteges, halálhoz közeli ló. És rajta ülőnek a neve ehhez hasonlít, halál, és utána jön a pokol egész serege. Hatalom adatott neki a föld negyed részén, hogy öljenek karddal, éhínséggel, dökhalállal és a föld vadállatai által. Igen, ez a negyedik lovas összefoglalja mindazt, amit előtte lévő három kollégája, mondhatnám egy kicsit így, okozott a földön, és hatalmas méretekben és hatalmas tömegekben pusztít a kard, pusztít az éhség, pusztítanak a kórok, amelyek a legyengült embert sokkal jobban megtámadják, és ez a pusztulás az egész földre kiterjed. Egy ilyen jelenettel vezeti be a végső időket, tehát a Jelenések könyve. És amikor ezeket halljuk, és lehet, hogy a világ jelen való állapotának dolgai eszünkbe jutnak, amikor párhuzamokat vélünk felfedezni, mert vannak párhuzamok, akkor bennünk is felmerül az a kérdés, amelyet a 17. vers második feléből is felolvastam, amelyet egyébként leír a Szentírás. Eljött az ő haragjuk napja, és ki állhat meg? Ki állhat meg négyrétű támadás, egy négyrétű nyomorúságban? Ki állhat meg azokban a világ folyamatokban, amelyeket minden nap tapasztalunk, érzünk, amik mindannyian kisebb vagy nagyobb dolgokban megtapasztalunk. Legyen az emberek versengése, amely, teszem hozzá, becstelenséggel, tisztességtelennel párosul. Legyen az a valóságos vagy szavakkal, egyéb dolgokkal való gyilkolás, ellenséges indulat, vagy legyen az akár a szegénység, a nyomorúság, vagy legyen mindennek az összessége, amely terjed, úgy érezhetjük, felmerül bennünk is a kérdés, hogy ki állhat meg, és nyilván azt gondoljuk bele, hogy hogy állhatunk meg mi ezekben a nyomorúságos dolgokban. Hogyan vonhatjuk ki magunkat a világból? Jézus Krisztus a világba küldött bennünket, de vannak olyan dolgai a világnak, amelyben nem folyhatunk bele. És volt szó már arról is, hogy a legnagyobb mérce az, hogyha megtartjuk az ő igéjét. És hozzá kell tegyem, hogyha megtartjuk az ő igéjét, akkor az ő igéje megtart bennünket. Tehát, hogyha megtartjuk Jézus Krisztust, ő is megtart bennünket. És nem félelemmel kell ezeket a dolgokat szemlélnünk, hanem olyan indulattal, amelyet Isten már megmondott nekünk. A látók látásával kell szemlélnünk ezeket a dolgokat, és megtartani az igét, és erősnek maradni. És a legyőzetett bárányhoz tartozunk. Ezt erősítsük meg magunkban, kedves testvéreim, mert ő a világtörténelem ura, ahogy láthatjuk ebben a gyönyörű, szép látomásban, hiszen ő töri fel a pecséteket sorba. Mi Jézus Krisztusról elnevezett keresztjének vagyunk, és ezért nem kell félnünk. Bármennyire is rettenetes a Jelenések könyve, bármennyire is rettenetesek azok a festmények, azok a grafikák, amelyeket az emberek Jelenések könyve olvasásakor elkészítettek, bármennyire is sok félelem van bennünk, mert hát van félelem bennünk, Jézus Krisztusra tekintsünk. Ő a mi győzelmes királyunk, majd erről fog szólni az áróénekünk is. Ezért választottam ezt az áróéneket. Nem kell félnünk, kedves testvéreim, azonban lássuk, hogy vannak jelek, vannak az időknek jelei, és ha nem is minden egyszerre, de részleteiben sok-sok dolog van, ami megfelel ennek a négy lovasnak, a pusztításának. Jézus meg tudja akadályozni azt, hogy ez a négy lovas rajtunk kívül, és ne a mi szívünkbe pusztítson. Ebben nyugodjon meg a mi lelkünk. Amen. Urunk Jézus Krisztus, hálát adunk azért, hogy te igazságos Isten vagy. Megmondjuk, megvalljuk őszintén, hogy vágyjuk a te igazságodat. Gyakran érezzük, hogy egy fájdalom nekünk elhordozni olyan dolgokat, amelyek igazságtalanul érnek bennünket, és nem tehetünk semmit, és feljön a mi szívünk legmélyéről a fohász, hogy hol vagy, már meddig késlekedsz, Urunk, meddig tart még a te türelmed, hosszú tűrésed. De hálát adunk azért is, hogy tart még a kegyelmi idő. Tart még az az idő, amelyben még szorosabbra fűzhetjük a kapcsolatunkat veled. Még inkább szerethetjük azokat, akiket ránk bíztál. Még inkább szerethetjük, tisztelhetjük egymást. Istenünk, cselekedd meg ezt a mi életünkben, és add, hogy bennünket ne úgy érjen majd az utolsó nap, mint egy tolvaj, ne olyan váratlanul, felkészületlenül, hanem benned gyökerező hittel tudjunk megállni, és valóban hisszük, hogy meg is fogunk tudni állni. Így áld meg mindannyiunkat a mai este további részében, áld meg majd nyugalmunkat, éjszakánkat is. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.